Akkor Máté evangéliumának az 5. fejezetével haladunk tovább, és egy picit megint azt a részt járjuk majd egy másik témában körbe, hogy Jézus azért az Ószövetség passzusain is tud szigorítani. Még akkor is, hogyha néha az az érzésünk támad az Újszövetséget, meg az Ószövetséget egymás mellé olvasva, hogy az Újszövetség egy kicsit úgymond emberarcú, vagy lágyabb arcú, mint az Ószövetség. Komoly lelkiismereti súlyokat fog tenni Jézus majd most a mi válunkra, de majd odaérünk és látni fogjuk, hogy miről van szó. Tehát a következő rész az a 27. és 32. versek között lévő szakasz így szól. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz a bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha az egész tested vettetik a gyehenára. Ha pedig jobb kezed visz a bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész tested vettetik a gyehenára. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törévé teszi őt, és aki elbocsájtott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. No tehát a sorok Jézus Urunktól származnak, és akkor joggal tesszük fel a kérdést, hogy akkor Jézus az Ószövetség minden, talán inkább ezt húzzuk el.
Szerintem,
az engem nem zavar, csak hogy akkor a vetítés, és ez lehet, hogy én jobban látható. Szóval, ha joggal vetjük fel a kérdést, hogy akkor Jézus mindent beszigorít-e az Ószövetséggel kapcsolatban, és részben az a válasz, hogy igen. Mert lehet, hogy nem törvényeket ad, mint ahogy ez Mózesnél volt, és nem törvényvallást sem erre vitti a kereszténységet, hogy a zsidóság tette ezt adott esetben a mózesi törvényekkel kapcsolatban, de hogy elkezdi az ószövetségi törvényeknek a súlyát valójában a lelkiismeretünkben beágyazni. És ez azt gondolom, hogy sok szempontból erősebb szigorítás, mert hogy innentől kezdve nem arról van szó, hogy vannak passzusok, amiknek meg kell felelni, hanem az ember folyamatosan a saját lelkiismeretével kell, hogy konfrontálódjon. És ez az, amit egész egyszerűen nem dobhatunk ki az életünkből, hála a jó Istennek. És itt már visszalép egyébként, amikor a házasságról beszél, meg a paráznosságról beszél, hogy nem az elkövetett aktus maga a bűn, amit könnyű felbélyegezni bűnként, hanem már a megfoganó vágy. Múltkor beszéltünk arról, hogy már a megfoganó harag az, ami bűn az emberben, bűn az emberben, és hogy már valójában azzal kell felvenni a harcot, nem pedig azzal a cselekedettel, vagy azzal a mondattal, ami a haragból fakad. Na itt most valami hasonlóról van szó, és akkor bűnöse a minden vágy, ami az emberben megszületik, adott esetben férfi és nő viszonyában. Azt kell mondani alapvetően, hogy nem kell egy aszkéta látásmódot belelátni az Új Szövetségbe és a Jézusi mondatokba. Az egy nagyon félre sarkítása a kereszténységnek, amikor mindent az aszketizmushoz vezetünk ki. És zárójelben megjegyzem, hogy a szűzi életnek a magasztossága az egyébként nem Jézus Urunkkal kezdődik, meg nem Pál apostollal, meg a korai kereszténységgel kezdődik, a középkor eleje az, ami ezt elkezdi. Picit a görög filozófiára visszavezetve, picit a római birodalom bukásának a romjain félreérteni, vagy megfogalmazni, és aztán ez a félreértés az, ami beszüremkedik a kereszténységen belőle is, és elkezdjük a testet a lélekkel nem páli értelembe szembeállítani. És Jézus így nem arról beszél, hogy akkor az a magasztos életcél, meg az a keresztény életcél, hogy akkor minden vágy nélkül élje az ember az életét, nem arról beszél, hogy, hogy a vágyaknak nem lehet helye mondjuk egy házasságon belül, hanem arról beszél, hogy a vágynak is helye van az ember életében. És nem mindegy, hogy hol van az a vágy, vagy hol fogalmazódik meg az a vágy. És itt azt gondolom, hogy egy picit a vágynak a természetét kell helyre rakni Jézussal kapcsolatban, mert hogy nem mindegy, hogy a vágy az egyrészt kölcsönös, nem mindegy, hogy a vágy az adott esetben leuralóan fogalmazódik-e meg, vagy sem. Ez egy óriási kérdés egyébként ma. Mert az egyik legnagyobb problematika a 21. századdal, hogy a szexuális felszabadulást elkezdtük szexuális szabadosságként megélni. És ez egy olyan fogalmi zavar az embereknek a fejében, amit észre se vesznek, de ott van. És azért a számomra nagyon izgalmas egyébként, hogy gyakorlatilag minden második terméket ezzel adunk el. És ez egy óriási probléma. Generációk nőnek fel úgy, hogy nem arról beszélünk, hogy ez alapvetően hozzátartozik az élethez, hanem ezzel értékesítünk cikkeket, vagy termékeket. És ebből kifolyólag sosem kerül a vágy a helyes mederbe nagyon sokak számára, mert a vágyak azok nem emberi kapcsolatoknak lesznek kifejező elemei vagy részei, hanem a vágynak tárgyai lesznek. És egy ember sosem lehet a vágynak tárgya. Mert amikor én a másikat tárgyasítom, és ez teljesen mindegy, hogy milyen jellegű vágy egyébként, tehát ez nem csak szexuális jellegű vágy lehet. Ez bármilyen emberi kapcsolatban, amint én elkezdem a másikat tárgyasítva használni arra, hogy nekem abból valamilyen előnyöm legyen, vagy hogy én jól érezzem magamat, onnantól kezdve az Isten képű embert nem veszem tiszteletbe. Az Istennek a teremtését nem tartom tiszteletbe, az Istennek a döntését nem tartom tiszteletbe, az gyakorlatilag nekem onnantól kezdve egy humanoid segédeszköz. Semmi más. Ilyen szempontból egyébként, bocsánat, de a rabszolgatartás is paráznaság. És a paráznaság az nem feltétlenül szexuális aktus, hanem a tisztátalanságnak a ténye. Amikor én az Istennek a rendeléseit és az Istennek a jó indulatát, bennem élő jó indulatát szennyezem be. A másikat tárgyát éve pont ezt teszem. És innentől kezdve, hogyha a másikat tárgyasítom, akkor ő egyértelműen sérül, de egyébként én is sérülök. Csak nem biztos, hogy én azt észreveszem. Sokat beszéltem már a kiégésről, mint a 21. század nagy népbetegségéről. És az a nagyon izgalmas egyébként a kiégéssel kapcsolatban, hogy azt lehet látni, és ezt kutatások erősítik meg, most nem akarok én statisztikákba belemenni, de hogy azoknál az embereknél, akik ilyen nagyon nagy kanállal fogyasztják az életet, sokkal hamarabb jön a kiégés, mint azoknál, akik esetleg valami visszafogottságot tanúsítanak. És ez abból fakad, hogy nemes egyszerűséggel túl sok impulzus megy az ember életébe be, és egy idő után hozzászokik ehhez az impulzivitáshoz, és azt nagyon nehéz lesz újra és újra meghaladni, és átütnie. Az inger küszöb egyre feljebb megy, és emiatt az inger küszöböt egyre nehezebb lesz meghaladni. Ez egyébként ugyanolyan, mint a drogfüggés. És azért itt nem menjünk el a biológiai háttér mögött, amit a Jóisten nagyon jól tud. Az emberi örömhormonnak az a neve, hogy endorfin. A legerősebb fájdalomcsillapítónkat pedig úgy hívják, hogy morfium. Ugyanaz a receptor veszi fel az agyban. És minél több endorfinra van az embernek szüksége ahhoz, hogy a boldogság érzet benne kimunkálódjon, annál nehezebb az természetes élményekből összegyűjteni. És amikor én a másikat tárgyiasítva használom a saját örömöm elérésére, akkor előbb-utóbb elérek arra a szintre, hogy saját magamat égetem ki, mert hiába cseréli valaki úgy a partnereit, mint más az okniát, előbb-utóbb azért csak végére ér az újdonságoknak. És így nem veszi észre egyébként az ember, hogy hogyan rombolja önmagát. És mondom, ez nem csak a szexualitásra kell levetíteni. Tehát nagyon fontos, hogy amikor paráznaságról beszél a Biblia, a paráznaságnak csak egyik síkja a szexualitás. Mert minden, ami bennünket tisztátalanná tesz, tehát bűnössé, az valahol paráznaság, és létezik a lelki paráznaságnak a bűne is, amikor az ember az Istennek fordít tudatosan hátat. És amikor sérül a házasság, és igen, bocsánat, amikor Jézus elkezdi a paráznaság törvényeit szigorítani a lelkiismeretségén, akkor ő alapvetően a házasság védelmében szólal fel, és ez egy nagyon fontos momentum ennek az ige szakasznak, mert hogy a házasság az, ami a családnak az alapja, tehát az alapvető életközösségünk. És ez az, aminek a szentségét, és most nem arról beszélünk mi evangélikusok ez alatt, hogy szentségként szolgáltatnánk ki a házasságot, hanem olyan értelemben beszélek ez alatt, hogy ennek a sérthetetlenségét, vagy az Isten által elrendelt jó garanciáit és léteményét kezdem el beszennyezni, ha nem veszem komolyan a házasságomat. És hogy beszélhetünk arról is, hogy akkor tiltja Jézus a válást egyébként, meg mit kezdjünk a válással, de amikor elkezdi beszigorítani, akkor pontosan arról beszél, hogy az ember alapvető közösségei kerüljenek vissza a helyes mederbe. Kerüljön vissza a teremtmény és teremtő kapcsolata a helyes mederbe, és kerüljön vissza a teremtmények egymással való kapcsolata is a normális kerékvágásba. És mivel az Isten az embert férfivá és nővé teremtette, ez a legszűkebb egység, amit mi az életünkben megélünk, és hogyha amikor ennek az egységét, a férfi és nő egységét a házasságban elkezdem nem tisztelni, akkor valójában az egész házasságot szennyezem be, és ezzel az Istennek a rendelését nem veszem komolyan. És akkor mi az, ami igazából ebből az egészből levezethető? Nem az a lényeg, hogy lesz egy férfi, aki elválik, és nem az a lényeg, hogy lesz egy nő, aki elválik a férjétől, hanem lesz egy család, ami tönkre megy. És itt kanyarodunk vissza a lényeghez. Mert a család az, ami a legszűkebb közösségünk. És azért oda kanyarodjunk vissza, hogy Jézus korában a zsidók egymást úgy szólították, hogy atyám, figyelj. A keresztény ember úgy köszönti a másikat a gyülekezetében, hogy testvér. Ha a biológiai családjainkat, nem, átfogalmazom, mert nem biztos, hogy biológia alapon nyugszik a család. Tehát a házasságra ráépített családjainkat nem veszük komolyan, akkor hogyan fogjuk tudni komolyan venni a hitben kapott családunknak a komolyan vételét? És fordítva. Itt a család, ha szabad így mondanom, szentségéről van szó. Nem azért kell okvetlenül csak védeni férfi és nő egységét, mert hogy rájuk nézve ez milyen következménnyel jár, hanem hogy az hogyan gyűrűzik tovább más életbe, meg másoknak az életébe. És akkor egy szomorú statisztika. Ma Magyarországon, de egyébként már 10 évvel ezelőtt is így volt, minden második házasság válással történik, és minden második válás egy új házassággal. És azért ez nem biztos, hogy így rendben van. És mondom, ne tegyük most egyből, kapjuk le a keresztvizet azokról, akik elváltak, mert itt nem arról van szó, hogy nincs olyan élethelyzet a kereszténység, gemben, ahol a válás elfogadhatatlan. Itt alapvetően arról van szó, hogy az emberi kapcsolatok legyenek tiszták az Isten szerint is. És akkor kicsit menjünk ezzel kapcsolatban tovább. A tisztátalanságra a rabbinikus zsidóság úgy reagál, hogy tilalomfákat épít. Ezek a tilalomfák, ezek gyakorlatilag ilyen felsorolások, amik megmondják, hogy amikor arról beszélünk, hogy paráznaság, akkor abban mi tartozik bele, és akkor hozza, hogy a házasságon kívüli szexuális aktus, és akkor sorol még nem tudom 11-nehányféle dolgot, tehát ez az, ami tilos. Ez gyakorlatilag a törvényvallásnak a felfogása, hogy a törvényi passzushoz rakunk egy mellékletet, hogy mi az akkor, ami azt a törvényt takarja, és akkor annak hogyan lehet megfelelni, ha ezt nem csinálja meg az ember, vagy megcsinálja, akkor megfelelt a törvénynek. Ezzel szemben hozza Jézus azt, hogy nem tilalomfa van. Nincs tilalom, nincs felsorolás. Nincs a Bibliának egy 640 oldalas melléklete, hogy akkor mi az, amire oda kellene figyelni, hanem az van, hogy kezdjünk odafigyelni az Istenre, meg az Isten bennünk élő lelki ismereten keresztül megszólaló hangjára. És hogyha valahol felgyullad a piros lámpa, akkor ott kezdjünk el gondolkodni. És bocsánat, itt nem az a feladat, hogy a másik személybe kezdjem megkeresni a szálkát, hanem pontosan az a feladat, hogy saját magamra figyeljek oda. És nyilván ebben lehet segíteni a keresztény testvért, félreértés ne essék, tehát hogyha ehhez oda tesszük Pál apostolt a keresztény feddés szolgálatával, akkor igen, lehet ebben támogatni a másikat, és lehet adott esetben neki jelzéseket tenni, hogy mivel óvatosabban, akkor, ha én abban az adott konfliktusban már hitelesen tudok megállni, mert mondjuk vagy átmentem rajta, vagy már megbántam, vagy egyéb okokból megvan a kellő hitben megerősödött bölcsességem, hogy jól tudjam azt a problémát a másik számára világossá tenni. De nem az a feladat, hogy stigmatizáljak bárkit a bűneivel kapcsolatban, hanem az, hogy azt tanuljuk meg közösségben, hogy a lelkiismeretünk miért és mikor szólal meg, és ez hogyan próbál bennünk olyan jelzéseket adni, amivel pont a tisztátalanságot tudjuk elkerülni. Tehát nincs tilalomfa, ez viszont azt is jelenti, hogy nincs engedékenység a bűnnel szemben. Mert hogy a tilalomfákból mindig kimarad valami. És a tilalomfákat éppen ezért bővítették több száz éven keresztül, mert mindig rájöttek arra, hogy hát még ez is kimaradt, meg az is kimaradt, meg amaz is kimaradt. Egy párhuzamos 21. századi analógiát hadd hozzak ide, ez olyan, mint a drog üldözése, hogy milyen drogokat lehet betiltani. Azt, aminek az összetételét a tiltólistára felrakták. A következésképpen, hogyha az összetételben bármit megváltoztat a kereskedő, akkor azt postára is adhatja, mert ha az összetétel nincsen rajta tiltólistán, akkor az nem illegális szer. És ezt azért hozom ide analógiának, mert hogy ez a tiltólistás történet, ez pont így működik lelkiismereti területen, hogy ringathatom a lelkiismeretemet a tiltólista alapján, vagy a tilalomfa alapján, hogy hát ez nem mondta a rabbi, akkor ez annyira nem nagy baj. De ha meg mégiscsak azt érzem, hogy az Isten képűség a másikban bennem, közöttünk sérül, hát akkor viszont Jézus szerint óriási probléma, és ez a bűn. És a harag sem azért volt bűn, mert hogy születik egyszer majd egy olyan ember, aki már nem érez haragot, hanem azért, mert a harag rossz tanácsokat kezd el adni az embernek, és nekem a megbocsájtás útját kell járnom. Akkor is, hogyha abba folyamatosan elbukok. A vágyaknál kapcsolatban ugyanez a helyzet áll fenn. Nem azzal van a problematikája Jézusnak, hogy adott esetben fogalmazódnak vágyak, hanem azzal van baja, amikor ezek a vágyak vagy rossz helyzetben fogalmazódnak meg, vagy rettenetesen rossz irányba viszik el az embert, és elkezdik a másikat, vagy saját magát tárgyasítani. És ezzel sértik az emberi, Isten szerinti tiszta emberi kapcsolatokat. És akkor itt jön az, ami nagyon kemény Jézus szájából egyébként, a bűnök gyökereivel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy ha a szemed visz a bűnre, akkor vágd ki, ha a jobb kezed visz a bűnre, akkor vágd le. És ez egy radikális felkiáltás a bűnnel szemben. Ami pontosan arról szól, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy lehet a bűnöket ilyen emberi felfogás szerint kategorizálni. Hogy kisebb bűn, nagyobb bűn, közepes bűn, nem tudom, megbocsátható bűn, halálos bűn. Sokféleképpen lehet ezt kategorizálni, de ezek emberi kategóriák. De a Biblia egyfajta bűnről tud. Bűnről, ami az embert elválasztja az Istentől, és ha az Istentől elválasztotta, akkor az embertársaitól is elkezdi elválasztani. Mert minden egyes bűnnel, amivel a teremtőnk ellen vétünk, azzal a teremtés ellen vétünk, a teremtésben meg ott vannak a többiek. És fordítva, minden teremtés ellen elkövetett bűn valójában az Isten ellenes bűn is. És a bűn az bűn. Pont. És erre Jézus nagyon radikálisan mondja azt, hogy nem. És akkor ezzel kapcsolatban egy nagyon radikális példát mondok. Teljesen mindegy, hogy azt kell nekem meggyónnom, hogy füllentettem a tanárnak a leadandóval kapcsolatban, vagy azt kell meggyónnom, hogy én vagyok a harmadik birodalom a zsidó kiirtásáért felelős fő gestapó tisztje. Mert az Istentől való távolság az mindig a bűnnel kezdődik. És aztán nyilván az emberi világban ez tud eszkalálódni, És nyilván van az, hogy emberi viszonyainkban azért nem mindenki van ugyanott, de minden azzal kezdődik, hogy távol vagyunk az Istentől. És nem az a megoldás, hogy tilalomfákat építünk, hanem az a megoldás, hogy a bűnt elkezdjük megbánni. És ilyen értelemben nincs bűnös és bűnös között különbség, ilyen értelemben bűnös van. És ezt ki kell mondani. És amikor Jézus ezt elkezdi megszigorítani, akkor valójában arra próbál bennünket indítani a hegyi beszédben, hogy kezdjünk el elköteleződni amellett a Szent Lélek mellett, ami a mi lelki ismeretünkben folyamatosan dolgozik. És hallgassunk arra a Szent Lélekre, ami bennünk folyamatosan dolgozik. És akkor most visszakanyarodhatunk egy picit a házasság kérdéséhez, mert hogy ugye annak a témája kapcsán kezdtük el ezt boncolgatni, és Jézus is írt kanyarodik vissza, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, az a paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsájtott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követel. No, azt mondom, hogy házasság törővé teszem a másikat, akkor valójában azt mondom, hogy paráznává teszem a másikat. És ez egyébként egy picit azt is jelenti, hogy én is parázna vagyok. És akkor, hogy itt miről van itt szó? Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi felfogás szerint nem csak az a házasság törő, aki mondjuk kikacsint egy kapcsolatból, hanem az is, aki ebben neki segítséget nyújt. De a harmadik fél is házasságot tör, akkor is, hogyha ő esetleg nem él házasságban. Mert hogy egy meglévő kapcsolat fellazításában működik közre. Ha a házasság törés megtörténik, akkor az ószövetségi felfogás szerint joga van a férjnek elbocsájtani válólevéllel az asszonyt. De ha ezt ő bármilyen más kénye kedve szerint teszi meg, mert mondjuk teszem azt, megtetszett neki egy másik hölgy, akkor nem az asszony a bűnös, hanem ő. És akkor ezt nyugodtan ültessük át nem patriarchális közegre. Minden egyes olyan kapcsolati helyzet, amikor én megpróbálom a felelősséget egyértelműen a másik nyakába róni, és a saját felelősségemet pedig nem vállalom, akkor lehet, hogy én abból emberi viszonyok között jövök ki győztesen, vagy tűnhet úgy, hogy kijövök győztesen, de valójában mind a kettőnket bűnbe viszem és paráznává teszem. Tehát amikor elkezdek a házasságom válása felé kacsingatni, és azért ez egy óriási súly egyébként Jézus szájából, akkor valójában az történik, hogy a házasságot nem megmenteni szeretném, hanem tönkretenni. Amikor a Lelkész Akadémián voltam a jegyes oktatással kapcsolatban, bennünket párterapeuták képeztek, és nagyon kemény volt azt hallani világi párterapeutáktól. Tehát hívők voltak, de nem egyházon belül dolgozó párterapeuták ők alapvetően, hanem teljesen a civil szférában foglalkoznak emberekkel, nyilván hívőkkel is. És ők mondták azt, hogy az egészben a szomorú, hogy 10-ből 9 házasság, ami végül válással végződik, menthető lenne, ha időben elkezdődne a kommunikáció. És az a durva, hogy ezt meg a Csernus Imre mondta, és most ráhivatkozok, őnek ilyen nevét szerintem elég sokan ismerjük, hogy amikor a válás gondolata, és ő egyébként nem egy dedikáltan hívő pszichiáter, legalábbis tudtommal nem az, de aztán javítson ki valaki, hogyha tévedek, én nem tudok arról, hogy ő neki bármi köze lenne komolyan a kereszténységhez. Tehát ő mondta azt egyszer egy riportjában, hogy amikor a válás gondolata megfogalmazódik az emberben, akkor valójában már rég rossz a helyzet. Mert a válás gondolata nem ott fogalmazódik meg, ahol én azt hiszem, hogy megfogalmazódik, hanem már hónapokkal vagy évekkel korábban. Amikor a kapcsolat elkezd szétcsúszni, és ezt észreveszi az ember legalábbis az érzelmek szintjén, de nem kezd rá reagálni. Nem akarja helyrehozni, hanem úgy benne marad a magas értettségébe, hagyja, hogy elridegüljenek a kapcsolatok, hogy kihűljön, és akkor szépen lassan egy-két hónap vagy év alatt eljutod, hogy tudod, mit el akarok válni. És akkor erre mondja azt Jézus, hogy bocsánat, de ez bűn. mert hogy a kapcsolatoknak a tisztaságát megőrizni kell. Most átlaghelyzetekről beszélünk, és tényleg szeretném hozzátenni, hogy Jézus ugyanerről nem beszél, de ha meg az Új Szövetség teljes egészében való olvasatát nézem, akkor egyértelmű, hogy vannak olyan pozíciók vagy helyzetek, és azért ezt tegyük ide vastagon zárójelbe, nem Jézus Urunk ellen szólva, hanem ugye egyébként az Új Szövetség alapján, hogy tényleg vannak olyan élethelyzetek, amikor a válás lehet a megoldás, egy bántalmazó kapcsolat. De miért ez a megoldás? Mert már rég tárgyként kezelik azt, aki a bántalmazott. És nincs más menekülés útvonal. És a bántalmazás az nem biztos, hogy fizikális, az lehet verbális, az lehet érzelmi. Lehet egyébként kicsit kevésbé radikális példát mondani. A válás az már alapvetően lehet, hogy akkor sem feltétlenül bűn, hogyha nem az én hibám miatt vagyunk ott, hanem nemes egyszerűséggel a másik minden megoldási lehetőség elől elzárkózik. Nem biztos, hogy ezeket a kapcsolatokat úgy kell lelkiismereti teherként felvállalni, hogy az a feladat, hogy mindenféleképpen próbáljak megmenteni egy hajót, ami így is úgy is el fog süllyedni. De itt Jézus nem erről beszélt. Tehát ezt azért hozom ide zárójelbe, hogy még mielőtt a vasárnap úgy mennénk be a templomba, hogy mindenki, aki a gyülekezetünkbe jár és elvált, bűnös és pokorra jut, ne értsük ezt ennyire radikálisan, mert nem erről van szó, és senkinek se kezdjünk el stigmákat ragasztani a homlokára, mert nem tudhatjuk, hogy egyébként mikor kerülünk egyébként mi bármilyen másik témában hasonló helyzetben, vagy ugyanebben a témában hasonló helyzetben. Kérdés az, hogy ezt az egész helyzetet mennyire tudjuk megbocsátással kezelni. És ez megint egy óriási kérdés egyébként, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy a házasságtörésnek ezek a síkjai már bűnök, akkor gyakorlatilag arról is szólni kell, hogy ezeket a bűnöket nem fogjuk tudni helyrehozni csak úgy, hanem egyedül akkor, hogyha mindannyian meg tudunk békélni abban a megbocsátásban, amit meg az Istentől kapunk. És akkor itt visszakanyarodhatunk oda, hogy hol vagyok én az Istenhez és hol képest, és hol van a másik ember az Istenhez képest, és hol van az Isten az én életemben. Minél messzebb vagyok az Istentől, annál messzebb vagyok a másiktól, egy házasságon belül is. Minél közelebb vagyok a másikhoz, annál közelebb vagyok az Istenhez is. Egy házasságon belül is. És azért kell annyit beszélni a házasságnak tényleg az alapvető közegéről, mert ugyanerre a... Most nem tudok jobb kifejezést vagy szót mondani hirtelen, analógiára működik a gyülekezetünk is, meg a gyülekezeti közösségünk is. Akkor tudom a gyülekezeti tagságomat közvetlenül megélni, az Istennel való kapcsolatomat a közösségben közösen megélni, mint testvér előtte, mint atya előtt, hogyha ezeket a kapcsolatokat merem tisztán tartani, ha meg esetleg elkövettem benne bármi galátságot, mert emberből vagyok, akkor merek bocsánatot kérni, és a másiknak pedig, aki ellenem vétett megbocsájtást adni. És addig nem működnek ezek a történetek. És igen, és akkor még egy dolgot, ezt már közben elmondtam, hogy az elváltoknak az elítélése, kedves testvérek, az a Szálka és Gerenda történet, ugyanakkor a bűn, mint maga a válás. Tehát semmivel sem leszünk beljebb. Jó. És akkor miért baj az elváltok feleségül vétele Jézusnál, illetve az Ószövetség szerint? Hát egyrészt ugye a házasságtörésről, amit az előbb mondtam, hogy a harmadik fél is házasságtörő. Ha én olyan asszonyt veszek feleségül, vagy olyan férjet választok magamnak, aki elvált, és esetleg ráadásul miattam válik, akkor valójában az történik, hogy segítem az elválásnak a folyamatát létrehozni. És ezzel én leszek a házasságtörő. Nem csak ő lesz a házasságtörő, hanem én is. És hogy a másik pedig az, hogy ez most az Új Szövetségi kor történeti oldal, hogyha tudom egy asszonyról, hogy elvált, megvan a vállólevele, stb. És én feleségül veszem, a volt férjét felmentem a bűne alól, mert legalizálom a válást azzal, hogy én azt mondom, hogy én tisztának tartom ezt az asszonyt, és saját magam mellé veszem feleségként. És ebben ez egy patriarchális társadalomban gyakorlatilag azt üzeni, hogy gyönyörűen tisztára tudom mosni a másik férfitársamnak a, a lepedőjét. Mert hogy azáltal, hogy én az asszonyt tisztaként elfogadva feleségül veszem, az ő válásukat legalizálom. De attól az a válás még megtörténik, attól az a kapcsolat még tönkre megy, annak a családi helyzete attól még ugyanúgy jelen van, tehát gyakorlatilag megint az történik, hogy belépek harmadik félként, és az egész tönkretételéhez asszisztálok és segítek. És akkor itt kell megjegyezni azt, hogy igaz, hogy az evangélikusság azt mondja, hogy a házasság nem szentség, már amennyiben a lutheri szentségtant továbbra is elfogadja az evangélikus egyház, de elfogadjuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem nyugszik rajta az Istennek az áldása. És az Istennek az áldását pedig nem lehet pazarolni. Vagy nem ildomos pazarolni, és nem ildomos apró pénzre váltani. És nem érdemes úgy tekinteni rá, mint hogy úgyis van, még abból nem fogyunk ki belőle, mert ezzel valójában nem veszem komolyan, és nem fogadom el. De úgy is fogalmazhatnék, hogy a házasság kegyelem, és hogyha tönkre teszem, akkor a kegyelemre mondok nemet. Szerintem erről közben már beszéltünk, hogy a vágyaknak a tárgya az hogyan kezdi el az emberi értékeinket devalválni, meg az emberségünket a devalválni, de akkor itt még annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy nyilván azért jelenik meg ez a vágy történet férfi és nő relációjában Jézusnál, mert a korabeli társadalmi viszonyokban ez volt a legjellemzőbb vágyi visszaélés, főleg a vagyonos férfiak részéről. De ezt ne vetítsük csak férfi és nő relációjába, és csak ezekre a jellegű vágyakra, mert itt ezt igazából ki lehet fordítani minden jellegű vágyra, ami az embernek az életét félreviszi. És ha innen nézem ezt a történetet, akkor ez sokkal messzebbre mutat. És sokkal több bűnt vet fel az ember életében. De itt most egy picit megállok, hogyha van esetleg hozzászólni való, akkor meghallgatom.
De azt mondja Jézus, hogy bűn az új a házasodás. De főleg az ő idejükben, az ő történet, abban a történelmi korban, hát egy nő nem tudott megállni egyedül. Akkor mi lett vele?
Éhen halt. Igen, tehát itt azért tudunk olyan sztorit, nem egyet, nem kettőt a Bibliában, amikor az újraházasodás megtörtént, és nem bűn. És akkor itt tényleg tegyük tisztába, hogy mikor bűn az újraházasodás? Akkor, hogyha a válás helyzete megakadályozható lett volna, maga a családi kapcsolat megmenthető lett volna, és mégis belemegyünk. És azért, és tényleg mondom, hogy itt nem szabad elmenni abba az irányba, hogy akkor mindenki, aki elvált, az pokolra fog jutni. Mert ez nem erről szól. És egyáltalán azt sem szabad kimondani Jézusnak ezeket a sorait olvasva, hogy aki újra házasodott, akkor azon a házasságon nem lehet rajta az Istennek az áldása. Mert de! Simán rajta lehet. Főleg akkor, ha arról van szó, hogy az előző kapcsolatból őt gyakorlatilag tényleg ki kellett emelni az Istennek, és akkor azt is tegyük hozzá, hogy az Isten a válást eszközként is használhatja. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és itt tényleg azt kell látni, hogy elsősorban az emberi kapcsolati hálónak a tisztántartása a cél. Tehát az Isten ember viszonyba és ember viszonyába. És ez egy nagyon, nagyon érzékeny téma innentől kezdve, mert valójában szerintem emberként, az emberi síkon gondolkodva és tájékozódva nem is lehet kimondani tisztán azt, hogy mikor bűn az Isten szemében a válás, és mikor nem. Ezt vagy én érzem az aktuális élethelyzetben, ha én vagyok benne, de ha egy kívülről nézek rá valakinek az életére, és kellene értékítéletet mondanom, akkor az nem lenne Isten szerint objektív. Mert nem biztos. És itt egy kis műhelytitkot osszak meg a testvérekkel, amikor arról volt szó, hogy esetleg válófélben lévő emberek lelki gondozása. De akkor kimondottan erősítették bennünk azt annak idején a teológián, meg a különböző továbbképzéseken, hogy véletlenül sem mondjunk semmilyen értékítéletet a helyzettel kapcsolatban. És azért nem mondjunk semmilyen értékítéletet a helyzettel kapcsolatban, mert emberként én sose tudom felmérni 100%-os mélységben, akkor sem, ha mind a két félnek a mondani valóját meghallgattam. Hogy az Isten szerint mi a jó, vagy mi az igaz. Őket abban kell kézenfogni és vezetni, hogy ők a saját helyzetükben próbálják az Isten kapcsolatot megragadni, és hogyha emberi módszerekkel nem megy, már pedig nagyon sokszor nem megy, akkor próbálják a jó döntést kiimádkozni. Van olyan, hogy egyébként hiába szeretnénk mi egy kapcsolatot házasságig vinni és utána összetartani, az Istennek nincsen rajta az áldása. És olyan is van, az én praxisom során még ilyenre nem volt példa, de tudok olyan lelkészül, aki már meglépte, mert meg kellett. Ugye a jegyes oktatás során azt mondta a tisztelt jegyeseknek, hogy ne haragudjatok, én nem vállalom az esketéseteket. Ezek radikális helyzetek, de van ilyen. És tényleg képesek vagyunk egyébként azt hinni, hogyha van egy nagy fellángolás, vagy egy nagy érzelmi boost, hogy akkor a mi örökké és egyébként nagyon, de nem biztos, hogy az tényleg így van. Úgyhogy nem, én óvnék mindenkit az ítélkezéstől, mert nem az a feladat. Itt tényleg az a lényeg, hogy az önvizsgálatot folyamatosan végezze az ember saját magában. De minden kapcsolatában, nem csak a házasságban. A rokoni kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban. Tehát valójában, ha én a barátságokat szegem meg, vagy csalom meg, akkor ugyanúgy paráználkodok, mert tisztátalanná teszem azt a kapcsolatot. Tehát a paráznaságot ne vezessük csak a szexualitásra. Ez egy nagyon egysíkú értelmezése a paráznaságnak, ami sokkal több rétű bűn, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség alapján.
Egyszer Pányi Feri bácsi a paráznassága azt a hasonlatot mondta, hogy az is paráznasság, és ugye ő is a lelki gondozói tapasztalataiból mondta több évtized után. Ha valaki, ő ezt a hasonlatot mondta, valakinek annyira fontossá válik akár egy nagyon szent cselekedet, egy karitatív tevékenység, egy hasznosnak látszó hobbi, mondjuk egy ilyen jó horgász, aki viszi ugye a kiló halakat, és hát milyen jó dolog, meg hasznos, szép, neki relax, és minden. Tehát külsőleg egy külső szemmel nem is érkezem, hogy én kérem ezt parázasak, de a közé áll a kapcsolat közé, és ezt nem tudja, nem ismeri föl az illető, és a jelzéseket se fogadja el. Feri bácsi azt mondta, hogy elég gyanú parázasak.
Mert hogy itt teljes mértékben aláírom. A kereszt, amit nem a Krisztus sem mutat, akkor onnantól kezdve a kereszt is lehet paráznaság.
Én ők mondom, egy ilyen nagyon karitatív tevékenységeket is betett ide. Igen. A sorban, mert hogy meg hát meg kell nézni, milyen indítékból csinálja ezt.
De a papi szolgálatot is nyugodtan tegyük ide, vagy a lelkészi szolgálatot, vagy akár egyébként a házasságkötést is tehetjük ide. Tehát hogy ez egy olyan sokrétű és összetett probléma, hogy amint téves vágyakból fogalmazódik meg valami, és bálvánnyá lesz valamilyen értelemben az emberi élet számára, onnantól kezdve az paráznaság. És bocsánat, de a paráznaság legalábbis az én olvasatomban, és ezzel kapcsolatban lehet, hogy kiemelkedő ószövetségi teológusok ezzel vitatkoznának, vagy azt mondanák, hogy nem értem jól, de az én olvasatomban a paráznaság az alapvetően egy lelki bűn, egy kapcsolati bűn, ami az Isten ember, és emiatt az ember-ember kapcsolatban áll be. És ennek csak egy nagyon picike kis szelete az, amire a tömeg értelmezi a szexualitás, mert ez sokkal több rétű probléma.
Hát a paráznaság okáért, és az nincs utána széljegyzetben, hogy ez igen. Most így tevészételes felsorolás,
nincs.
Hanem így a nyelván.
És tényleg a kapcsolat, tehát a kapcsolatot szennyezi be az Isten és az ember között, meg az ember és az ember között, és itt tényleg a motivációk a kérdések, meg az, hogy miért csinálja az ember, vagy hogy hogyan kötődik hozzá. Tehát, hogyha így mondtuk ezeket a hobbikat, akkor a kötődés a kérdés, hogy mondjuk abban a horgászatban, ami tényleg egy ártalmatlan hobbi, látszólag, mi az, amit közben megél, vagy amit belerak. És ezért mondom, hogy ilyen szempontból a papi hivatás is lehet egyébként paráznosság, hogyha rossz motivációból történik az elköteleződés. Vagy a házasság, ha rossz motivációból történik az elköteleződés. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz kérdések, és itt tényleg gyakorlatilag emberi viszonyok között szerintem nem tudunk a másikkal kapcsolatban. Tehát amit Pál apostol mond, hogy senki nem tett titeket a lélek lemérővévé. És ez így van, tehát ez csak az Isten tudja megítélni. Nekem meg arra van lehetőségem, hogy az Isten kapcsolatomban folyamatosan próbáljak imádkozni azért, hogy az Isten ítélete számomra az adott helyzettel kapcsolatban világos legyen. És akkor tudok rajta változtatni. De az, hogy most így ránézek valakire, és eldöntsem, hogy hát, parázna, az így nem megy.
Szeretném megkérdezni, hogy a törvény szerint miért csak a nő házasságtörése? Itt érben mertek ki a megkövezés.
Mert az ószövetségi törvényeket férfiak írták. Erre én nagyon egyszerű választ tudok adni. Ez egy patriarchális társadalom. Semmi más magyarázata nincs ennek. Jézus kezdi egyébként a patriarchizmust fellazítani, de az összes ószövetségi törvényt, amikor olvassuk, akkor azért azt és ez nem az igének a megkérdőjelezése, félreértés ne essék, azt érdemes úgy olvasni, hogy arról tudjuk, hogy ezt egy patriarchális társadalommal fogalmazták meg. Tehát az Istennek az igéje, az ettől még az Istennek az igéje marad, de mindig magán viseli azt a kort, amiben megfogalmazódik, és éppen ezért nem szabad Szentlélek nélkül olvasni a Bibliát.
Ezért mondtad, hogy Jézus az első feminista.
Igen. Igen.
Szólnak ennek a pozitív
értelmében. Abszolút pozitív értelmében. Tehát, hogy ami
ez a szó.
Ezt szerintem félre is siklott ez a szó. Tehát Jézus abban az értelemben az első feminista, hogy férfi és nő egyenlőségét elkezdi vallani és hirdetni. És ezt nem felborítani, tehát nem átváltani a patriarchizmust egy matriarchizmusba, hogy akkor innentől kezdve a nők dirigáljanak. Mert a patriarchizmusban a férfiak dirigáltak, tehát és a szó nem volt 100%-os egyenlőségről, hanem hogy a teremtettségnek a helyes rendje az helyreálljon a kapcsolatainkban, meg az Isten színe előtt.